hallgassuk meg a 126. Zsoltárt. Mikor jóra fordított a Sion sorsát az Úr, olyanok voltunk, mint az álmodók. Akkor megtelt a szánk nevetéssel, és örömkiáltás volt nyelvünkön. Ezt mondták akkor a népek. Hatalmas dolgot tett ezekkel az Úr. Hatalmas dolgot tett velünk az Úr. Ezért örvendezünk. Fordíts jóra sorsunkat, Uram, a délvidéki kiszáradt patakokhoz hasonlóan. Akik könnyezve vetettek, újjongva arassanak. Aki sírva indul, mikor vetőmagját viszi, újjongva érkezzék, a kérvéig hozza. Imádkozom. Urunk, hálát adunk neked, és magasztalunk mindazért, amit életünkben eddig tettél, és mondhatjuk mi is, hogy hatalmas dolgokat cselekedtél a mi életünkben. Ó, bár látnám más is a mi életünkben, de mi mindent tettél a mi életünkben, az én életemben. Köszönjük, hogy te itt vagy közöttünk most, és most is cselekedni fogsz, mert te szüntelenül munkálkodsz, és ezzel a hittel lehet ide is kiállni, hogy te munkálkodsz, és áldást adsz, és te vagy az igazi magvető. Ahogy jöttünk ide, láttunk sok-sok vetőgépet menni ki a földre. Áld meg azokat is, akik azt a munkát végzik. Te most téged kérünk, Urunk. A te pocsékoló magvető módodon szórjad a te magodat, és készítsd a mi szívünk ágyát, hogy befogadja a te vetőmagodat, és áldást hozzon mindannyiunknak. Ámen. Kedves testvéreim, a rendes nap alapigéje az apostolok cselekedetéről írott könyv 16. fejezetében olvasható, de én egy hosszabb szakaszt felolvasok, hogy érezzük a történeti összefüggéseket. Hallgassa meg tehát a gyülekezet az apostolok cselekedeteinek 16. fejezete, 16. versétől Isten igéjét a következő. Történt pedig egyszer, hogy amikor az imádkozás helyére mentünk, Pál és társai, egy szolgáló leány jött velünk szembe, akiben jövendő mondó lélek volt, és jóslásával nagy hasznot hajtott gazdájának. Követte Pált és minket, és így kiáltozott. Ezek az emberek a magasságos Isten szolgái, akik hirdetik nektek az üdvösség útját. Ezt több napon át is művelte. Pált azonban bosszantott ez. Ezért megfordult, és azt mondta a léleknek, parancsolom neked Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belőle. És az még abban az órában kiment belőle. Amikor látták urai, hogy oda lett az, amiből keresetet reméltek, megragadva Pált és Szilást, a hatóság elé a főtérre hurcolták. Azután az előjárók elé vezették őket, és azt mondták, ezek az emberek zsidó létükre felforgatták városunkat, és olyan szokásokat hirdetnek, amilyeneket nekünk nem szabad sem átvennünk, sem követnünk, mert rómaiak vagyunk. Velük együtt a sokaság is rájuk támad, az előjárók pedig letépették ruhájukat, és megbotoztatták őket. Sok ütést mértek rájuk, majd börtönbe vetették őket, és megparancsolták a börtönőrnek, hogy gondosan vigyázzon rájuk. Az pedig, mivel ilyen parancsot kapott, a belső börtönbe vetette őket, és lábukat kalotába zárt. Éjféltában Pál és Szilás imádkozott, és énekkel magasztalta az Isten. A foglyok pedig hallgatták őket. Ekkor hirtelen nagy földrengés támadt, úgyhogy megrendültek a börtön alapjai, egyszerre megnyílt minden ajtó, és mindegyikükről lehúltak a bilincsek. Amikor a börtönőr felriadt álmából, és meglátta, hogy nyitva vannak a börtön ajtók, kivonta a kardját, és végezni akart magával, mert azt hitte, hogy megszöktet a foglyot. Pál azonban hangosan rákiáltott: ne tégy kárt magadban, mert valamennyien itt vagyunk. Erre az világosságot kért, berohant, és remekbe vonult Pál és Szilás elé. Majd kivezette őket, és ezt kérdezte: uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? Azok pedig így válaszoltak: higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. Ekkor hirdették az Isten igéjét neki és mindazoknak, akik a házában voltak. Az pedig maga mellé vette őket az éjszakának még abban az órájában, kimosta sebeiket, és azonnal megkeresztelkedett egész házban népével együtt. Azután házába vitte őket, asztalt terített nekik, és örvendezett, hogy egész háza népével együtt hisz az Istenbe. Ez Isten igéje. Tegnap úgy fogalmazódott meg ennek a történetnek a címe házi használatra, hogy szabadulás a csődből. Mert csődbe kerül egy ember. És a csőd fogalma ma nagyon ismerős, amikor sokan csődbe kerültek, főleg anyagilag, és nem egy ember nem látott kiutat belőle. A csőd borzasztó dolog tud lenni, amikor ránehezedik az emberre az, hogy nincs következő lépés. Nem tudok mit csinálni, nem lehet tovább menni, nem tudok kikeszmeregni valami nagy bajból. Nincs következő lépés, vége mindennek, nincs remény. Nincs olyan kérdés, hogy hogyan tovább. Ez a börtönőr is ide jutott, hogy nincs tovább. Ő a fejével felelősséget vállalt a rabokért, és itt valami különös történt. Nincs tovább. Legjobb elmenekülni. És ő is, mint ahogy ma sok ember úgy gondolja, hogy halálba lehet menekülni. Csak a halál az nem jelent ilyen értelemben menekülni. Abból a problémából úgymond megszabadul az illető, de mi van utána? Isten igényét ismerők tudják, hogy nem megoldás a menekülés, az élet nehézségei, szenvedései, csődjei ellen nem megoldás elmenekülni. És ahogy énekeltük, hogy rögtön a lényeg is elhangozik, egy menekvés van: hozzá térni, Uram Jézus Krisztus. Micsoda drámai lehetett a helyzet, a börtönőr este végrehajtott minden parancsot, jól megverette a rabokat, vagy még ő is lehajtott, nem tudni. Bezáratta a belső börtönbe őket, kalodát is tett rájuk, biztos, ami biztos, a zárat is bezárta, és mint aki jól végezte dolgát, elment aludni. Mindenki és minden a helyén van. A zavarkeltők is. Mert ugye ez volt a hamis vád Pál és társai ellen, hogy ők zavarkeltenek. Igen, ahol Jézus hangja megszólal, azt sokan zavarkeltésnek veszik. Kizökkent a megszokott életből, az önigazságomból, a saját praktikáimból zavart okoz. És Jézus Krisztus ezt akarja mindannyiunk életében, hogy zavar keletkezzen. Hogy jussunk el a csődhöz mi is. Vagy már eljutottál, testvérem,
És milyen jó, ha valaki úgy tud visszatekinteni az életére, hogy csődbe kerültem. Az addig itt be kellett fejeznem, nem lehetett tovább menni. De milyen jó, hogy hangzott az ige, Isten igéje, aki azt mondta, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Vagy ami itt is elhangzik, higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. Nehézségek, próbák, szenvedések. Egyre inkább azt látom, hogy ezekre szükség van az életben. Az Isten ezeket is nagyon jól fel tudja használni a javunkra. Talán meg kell különböztetni egyrészt olyan embert, aki még nem tudja Jézus Krisztus Urának, megváltójának mondani. Annak az életében is fontos, hogy legyenek nehézségek, hogy keresse a szabadulást. Nem elmenekülni azok elől, hanem szabadulást keresni. És a szabadulás az, amit az Isten igéje így mond, az Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson, hogy az ő akarata érvényesüljön. Ezért adhat a te életedbe is, testvérem, nehézséget, gondot, nyomorúságot, hogy juss el a saját csődödhöz. És a következő lépésben szabadulás a csődödhöz. Amihez, mint a történetben is látszik, általában szükséges másik ember segítsége, az ige hirdető segítsége, hogy mondja meg, hogyan lehet szabadulni életem csődjéből. Aztán a nehézségek, szenvedések azokat is érik, akik már Krisztust vallják Uruknak. Milyen jó, hogy az ő életükben is vannak nehézségek, nyomorúságok. Nem rózsaszínű, vidám, nyugodt életről van szó. Nemrég kezembe került Igobert Kuhnnak a könyve az arénában, nem tudom miért vettem a polcról, és benne nagyon kemény mondatok voltak, és azt kellett mondani, hogy igaza van. Ha nehézségben van egy ember, mi az általános ima témája, hogy Uram, könnyíts, vagy vedd el. És Isobel Kuhn, ez a misszionárius egy helyen így fogalmaz, a természeti ember, a test szerint gondolkodó ember mindig könnyítésért imádkozik. Az Úr azonban az örök dicsőségére néz. Ezért néha valami egészen mást választ a mi számunkra. Kedves Krisztusban élő testvérek, lássátok, hogy szükségünk van mindannyiunknak arra, hogy nehézség, szenvedés, nyomorúság érjen. Hogy abból az Isten megmutatva maga tetteit, az ő dicsőségét fogja növelni a mi szemünk előtt is, és remélhetőleg mások szem előtt. Nehézségek, szenvedések, nyomorúság, próba, csőd, abban egységes mindez, bárkit érje, hogy mindkét esetben, amiről beszéltem, ugyanúgy az Isten akarata érvényesüljön. Vagy megmenteni valakit, vagy megtartani, és Isten dicsőségét szolgálni. Hogy ne azért imádkozzunk, hogy Uram, vedd el, vagy Uram, könnyíts, csökkentsd a nehézséget, hanem próbáljuk megérteni hittel, mert ez is a hithez tartozik, hogy mit akar ezzel az Úr, mi a célja. Nehézségek, nyomorúságok, csőd, szenvedés. A börtönőrnek volt egy megtörténtő kérdése. mit cselekedjek, hogy üdvözüljek. És ahogy próbáltam megérteni az igét, ez az üdvösség, ez menekülést is, szabadulást is jelent egyébként. És volt olyan ige magyarázat, amelyik csak arra gondolt, hogy a börtönő tulajdonképpen nem akart más, mint hogy az ő földi urai előtt rendbe jöjjön. Minden rab megvan. Zárakat rendbe tudjuk tenni, mindent helyreállítunk, akkor menjen vissza mindenki a helyére, én meg megyek aludni, mintha mi sem történt volna. Mi sokszor csak eddig gondolkodunk, hogy a földi életünk nehézségeit oldja meg. De valójában az ige nem erről szól. Hiszen nem szökött el senki, hiszen nincsen különösebb baj, bár volt egy földrengés, bár furcsa, hogy ez a két ember hogy énekelt este vagy éjfélkor, és dicsőítette az Isten, nem a saját szabadulására gondolt, nem arra, hogy könnyítsd, Uram, mert ez a kaloda előzés szorítja a bokámat, nem ez volt ott a kérdés. Az Isten dicsőségét keresték. És nem tiltakoztak még az ellen sem, hogy római létére őt megverik, mert a lélek így vezette őket, hogy nektek börtönbe kell kerülni. Tehát visszatérve, a börtönőr nem földi megoldást akar. Ő már megláthatott valamit, hogy ezek az emberek, az Isten szolgái, ezek békességgel szólnak hozzá, nem menekül el senki. Minden megvan, és kérdezi, hogy mit cselekedjek. Mit cselekedjek, hogy megismerhessem azt, aki a ti uratok. Kedves testvérem, te már kérdezted valakitől, hogy mit cselekedjek, hogy üdvözüljek? Én azt hiszem, hogy itt sokan kérdezték ezt már, és megtapasztalhatták, hogy a ige szerinti válasz megoldás. Hit az Úr Jézus Krisztusban. És mi történik? Ez az ember elfogadja Krisztus Urának. Ezzel az életének a nagy problémája is megoldódott, mert van ura gazdája, és az evilági börtönösszefüggéseket jelentő problémák is megoldódtak. Nem lett fővesztés, nem lett fegyelmi, semmi nem lett. Mert az Isten tökéletes megoldást adott. Az ő lelkét megmentette, és a fizikai lelkét abban a világban megőrizte. Bízzál benne. Hinni ezt jelenti, bízzál benne. Valaki így fogalmazott, ha hiszek, azt jelenti, hogy nem tudok, nem azt jelenti, ha hiszek, hogy nem tudok valamit bizonyosan, kétségeim vannak, sejtéseim mindössze, és azért elhiszem mégis, mint ahogy szoktuk mondani, hogy hát holnap napos idő lesz, jó, elhiszem, valószínű, ki tudja, meglátjuk majd. A hit nem egy bizonytalan sejtés. Amikor azt mondom, hogy hiszek, akkor elfogadom azt, hogy az Isten megengedte, hogy éljünk mindazzal, amit Jézus Krisztus tett értünk. Egyszerűbben fogalmazott. Hinni azt jelenti, hogy az Isten megengedi, hogy elfogadjuk Jézus váltságművét, hogy kiemelje minket a csődből, a bajból, a nyomorúságból. Elfogadni mindazt, amit Krisztus tett, az ő megváltó munkáját, az ő bűnbocsánatát, az örök életet. az iskolai hittanórán egyszer a nagypénteki eseményekről kellett beszélgetni, és ott sorra vettem Jézus 7 szavát a kereszten. Mindenki ismeri, talán mind a 7-et el tudnánk mondani. Az egyik így hangzott: én Istenem, miért hagytál el engem? És amikor ez ott elhangzott az órán, Szabolcs fölpattant, láthatóan felháborodva, és azt mondta: hogy lehet az, hogy az Isten a fiának hátat fordít? Nem ilyen Isten képe volt. A szeretet Istene hogy tehet ilyet, hogy hátat fordít az ő egyetlen fiának, akiről ugye másik meg azt mondja, hogy ez az én fiam, akiben én gyönyörködöm, és csak az ő fiában tudod gyönyörködni. Bennük nem tudod gyönyörködni. És hátat fordít neki. És akkor beszélni kellett arról, hogy az Isten és az ő fia tisztaságban és szentségben él. Semmi köze nincs a bűnhöz. Nem bírnak együtt lenni a bűnnel. És Jézusnak az élet eleme az, hogy ő az Atyával egy, tökéletes egységben van. Ahogy mondja, én is az Atya egy vagyunk, és én annak akaratát cselekszem, aki elküldött engem. Teljes együttélés volt. És ez a lételeme szakadt meg Jézusnak a kereszten. Amikor felszakadt belőle, hogy elhagytál engem, Atyám, illetve itt nem is Atyának nevezi, csak Istennek. Még a megszólítás sem az, mint ami egyébként hangzik el. Jézus is érzi a tragikus távolságot. Mi ennek az oka? Az én bűnöm és a ti bűneitek, testvérek. Miért hagyta el az Isten az ő szeretett fiát? Ézsaiás könyvében olvassuk: a ti bűneitek választanak el a ti istenetektől. És amikor erről hallunk, akkor meg kell rendülnünk, hogy itt valami olyan borzasztó dolog történt, de hiszen ha mi maradunk abban az állapotban, amiben vagyunk, akkor ránk is az vonatkozik, hogy az Isten nincs velünk. És milyen jó, hogy bűneinket maga vitte fel testében a fára Jézus Krisztus, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk. Az ő sebei által gyógyulhatok meg. Az ő sebei által meggyógyulhatok. Pál azt mondja a börtönőrnek: higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad néked. És Jézus lebontotta ezt a falat, ami az Isten és közöttünk van. Az Isten megbékélt, nem a mi jó viselkedésünkre föl, hanem Jézus Krisztus váltság haláláért megbékélt. És ő tulajdonképpen nem haragszik ránk. És nagyon érdekesen fogalmaz Wilhelm Busch, valahol azt mondja, hogy tulajdonképpen, kedves testvéreim, az ítéletkor nem lesz már büntetés. Hát Jézus már a büntetést elszenvedte. Nem lesz kétszeres büntetés. Jézus teljesen szenvedett, belehalt. Tulajdonképpen az a kérdés, hogy elfogadom-e vagy sem, hogy Jézus értem meghalt, és a büntetést magára vette. A hittanórán ezt az éneket is szívesen elővesszük, hogy magára vette szennyes ruhámat. Így békítette meg Isten atyámat. Az enyémet is, mindannyiunkét. És ha valaki nem fogadja el, akkor már nem a bűneiért hal meg, vagy kap kárhozatot, hanem mert nem fogadta el a kegyelmet. Jézus tökéleteset vétve, ő kiengesztelte az atyát, és járulhatunk hozzá békességgel, mert Jézus tökéletes áldozat volt. Ő a bűntelen, a szeplőtelen, aki értünk meghalt. És hangzott ott, mert a felolvasott részben is kiderül, hogy a felszólítás után, hogy higgy az Úr Jézusban, Pál és Szílás hirdette az Isten igéjét, és megnyílt egy szív. A földrengésre volt szükség, a zárak lehullására, egy csődhelyzetre. Nem sokkal korábban Lídia bíboráros asszonynál nem kellett ilyen különleges, megrázó eseménynek lennie. Az Úr megnyitotta az ő szívét. Az Úr sokféleképpen közelíthet hozzánk, de közelít ma is minden napon. És kéri mindannyiunkat, hogy higgy az Úr Jézus Krisztusban. És itt nagyon fontos, és befejezem, az, hogy kiben hinni. Nem általában higgy, mert mindenki hisz valamiben, valakiben, hanem kizárólag az Úr Jézus Krisztusban, a megváltóban, a szabadítóban. Őt rendelte az Isten, ami szabadulásunkra, váltságunkra, szentségünk, megszentelődésünkre. Amen. Imádkozzunk. Urunk, hálát adunk neked a nehézségekért, nyomorúságokért, csődökért is az életünkben, hogy te, ha kell, ilyen eszközökkel keresel meg minket, és akarsz magadhoz téríteni. Te, aki a megbékélést, a bűnbocsánatot kínálod Jézus Krisztusban való hit által. Add, hogy ezt a hitet megragadjuk, megmaradjunk benne, és mi is örvendezzünk annak, hogy nagy dolgokat tett a mi életünkben az Úr, és hirdetessük ezt az örömhírt másoknak is. Amen. Szabító, hogy nem jön. Ilyen szó.